tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
Tavasz ünnep, folk és népzene a Pünkösd jegyében. Pünkösd hétfőn, 17 óra után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
4:05 lesz 3 perc múlva. A szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Gondolkodjunk együtt ma is. Nézzünk a hírek, az események és a nyilatkozatok mögé, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van. Derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénz forgalmat jövő nyártól. Mit szól ehhez? És hallott arról, hogy csak az agrárszakmai szervezet felszólítása és az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány, és bejelentette, hogy visszaállítja az ukrán élelmiszerimport tilalmát? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Ahogy a hírekben is hallhattuk, életbe lép jövő év júliusában egy uniós szabályozás, amely korlátozza a készpénzforgalmat az üzleti életben. A rendelet leginkább vitatott eleme a 80. cikkely, amely szerint nem lehet készpénzben fizetni 10.000 euró felett. A 3.000 euró feletti készpénzes tranzakcióknál pedig kötelezővé válik az ügyfél átvilágítás. A hivatalos narratíva szerint ez a lépés szükséges a korábbi tagállami különbségek felszámolására és a pénzmosás kockázatainak csökkentésére, ám a rendelet bevezetése egybeesik az Európai Központi Bank digitális euró programjának elindításával. Így együttesen pedig egy olyan rendszert jelentenek, ahol a készpénz, a pénzügyi magánélet utolsó anonim bástyája drasztikusan háttérbe szorul, miközben minden jelentős tranzakció központilag nyomon követhetővé válik. Valóban csak így lehet harcolni a pénzmosás ellen? Mi a véleményük erről? Hívjanak minket, írjanak SMS-t, de addig is hallgassuk meg Meszesán György összeállítását, amelyben járókelőket kérdezett a témáról.
Az Európai Unió jövő nyártól tervezi a készpénz használat korlátozását. A tervezet szerint 10.000 euró fölött nem lehet készpénzzel fizetni, 3.000 euró fölött pedig kötelező az ügyfél átvilágítása.
Én úgy gondolom, hogy első sorban ugye a készpénz használatnak a joga az egy olyan jog, még a mai világban is, hiába, hogy a gyakran használunk, vagy bankkártyával, vagy telefonnal, vagy egyéb más módon ugye a mint fizetőeszköz, de a készpénz szerintem annak kell, hogy maradjon, hiszen mégiscsak, hogyha van egy fizikai, megfogható értékpapír vagy valuta, akkor annak van egy ilyen különleges érzése, és az egy ilyen plusz biztosítás, hogy nem csak a felhőben van ugye a fizetőeszközünk, hanem itt van a kezünkben, és ez valóságos. Most nyilván, hogy olyan nagy mennyiségű összegről van itt szó, ami az átlagembert általánosan nem érint, hogy azt ugye készpénzzel oldaná meg. Emiatt még úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen probléma, de hogyha benne van ez így mögötte, hogy bármikor le tudják ezt csökkenteni ezt az összeget, vagy akár egyszerűen megszüntetik a készpénz használati jogot, mert már nem tartanak fenn pénztárat, vagy valami hasonlót, akkor ez igenis aggodalmakat jelent ilyen téren, hogy vajon mi lesz a jövője az Európai Unióban a készpénznek.
Ön használ a készpénzt?
Jellemzően nem használok készpénzt, inkább kártyával szoktam fizetni, vagy átutalással.
Az EU-nak a legújabb tervezete szerint jövő nyártól lassacskán kivezetik a készpénz használatot. Ez olyan mértékű, hogy 10.000 euró feletti összeget ne lehessen készpénzben kifizetni. Önnek mi a véleménye erről?
Korábban, amikor bankban dolgoztam, akkor is volt már szabály arra vonatkozóan, hogy az ügyfeleket hogyan kell átvizsgálni, és nagyjából ez az összeg volt, amikor jobban bevizsgáltuk az ügyfeleket. A pénzteri tranzakciók esetében emlékeim szerint olyan 10 millió forint körüli összegnél már adásvételi szerződés kellett például egy pénztár befizetéshez, hogyha mondjuk egy ingatlant adott el valaki.
De ez a gyakorlati életben, nem banki szektorban, ez mennyire elfogadható ön szerint?
Itt nem a készpénz visszaszorítása alapvetően a legfontosabb, amit szeretnének, hanem inkább az átláthatóság, hogy egy kicsit jobban be tudják vizsgálni a tranzakciókat. Ez egy jó szabályozás.
Vajon az átláthatóságot szolgálja-e ez a szabályozás, tehát amit 2024-ben fogadtak el, és jövőre lép életbe, 10 ezer euró ma körülbelül olyan 3 millió 600 ezer forint, és fölmerül a kérdés, ha már itt az előbb a szerződéskötésekről volt szó, hogy mondjuk az építőiparban, vagy mondjuk az autókereskedelemben, ezekben az ágazatokban jellemző-e ez a pénzmosás, illetve hogy itt érhető-e tetten ekkora összegeknél, de eddig nem sikerült a készpénz használatát csökkenteni, akkor majd ezzel a szigorral sikerül-e, és magát a készpénzt kivezetni a mindennapi életünkből, már ahol még jelen van, vajon ezzel a döntéssel sikerül-e majd véghez vinni? Mi a véleményük erről? Szakértő vendégünk nem sokára érkezik, Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója, aki majd részletesen is beszél ezeknek a dolgoknak a hátteréről, de addig hallgassuk meg hallgatóinkat. Mai első témánk első hozzászólója, Péter van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat! Érdekes dolog ez a témakör, viszont én úgy gondolom, hogy több lépcsőben már ez elő van rakva, és ez még csak a kezdet, de nyilvánvaló visszatérve az eredeti kérdéshez, én úgy gondolom, egy ingatlan vásárlásnál, meg egy átlag ember ekkora összegeket gépjármű vásárlás, vagy nagyobb értékű luxusciknél vásárol. Nyilvánvaló, hogy lesznek kivételek majd, de én úgy gondolom, hogy ingatlan vásárlásnál teljesen jó és elfogadható, vagy egy nagyobb luxusértékű autónál. A másik, hogy ez a pénzmosás, és egyéb, ez is egy nagyon jó dolog, mert nyilvánvaló problémák vannak Európában itt a különböző, úgymond, mondjuk úgy, hogy népcsoportokra és azon finanszírozása, és honnan van pénz bizonyos dolgokra. A másik meg, hogy ahányház annyi szokás, minden országban más a pénzhasználatnak a joga, és nyilvánvaló ehhez van azért hozzászólása az európai tagállamoknak is, meg lesz is hozzászólása ehhez. De nyilvánvaló egységesíteni szeretnék, és itt az átláthatóságban, hogy előzőleg nem is nyilatkozott a hölgy, ez egy jó dolog. Viszont előtérbe fognak kerülni a barterügyletek, különböző típusú alternatív fizetési eszközök, a bitcoin és egyéb, de nyilvánvalóan ezt majd szigorítja a bankszektor, vagy a bankszektort felügyelő szervek, illetve az arany, illetve egyéb csere ügyletek majd elindulnak, de nyilvánvaló a készpénz használatot azt nem tiltották meg, tehát a mai napig is lehet készpénzt úgy összegyűjteni, kigyűjteni, hogy az nem teljesen átlátható, és úgy gondolom, hogy ezt megszüntetni, vagy teljesen átlátni, kifehéríteni, én úgy gondolom, ez teljesen lehetetlen, de nyilvánvaló bizonyos szektorokban érdemes ezzel foglalkozni. Én így gondolom.
Tehát a mindennapi használatban azért úgy érzi, hogy jelen lesz a pénz. Sok hallgatónk is írja ezt tulajdonképpen, hogy a kisebb, nyilván a kisebb összegekről van szó.
Én úgy gondolom, hogy azt meg kell tartani, mert az mindenkinek egy biztonságot ad, hogy a kezében van. Az, hogy milyen értéke van a pénznek és az infláció mennyire szól ebbe bele, az egy másik kérdés, de én úgy gondolom, hogy a készpénzzel való fizetés valaki ezt érzi biztonságosnak, és úgy gondolom, hogy ez jogos ez az észrevétel, hogy a készpénznek maradni kell. De itt nyilvánvaló azért van ez a 10 ezer euró, mert ahogy néztük, valahol 3 millió 500 ezer, valahol 3 millió, tehát 100 ezer forinttal több, attól függ, hogy váltjuk a forintot. De nyilvánvaló forintnak megfelelő eurónál én úgy gondolom, hogy ez egy elfogadható, mert nem mindenki jár 10 ezer euróval a zsebébe, és nem minden nap vásárol 10 ezer euróért. Azt mondjuk, hogy meg lehet kérdezni, hogy miért vásárol, vagy mit vásárol, és hogy miből van az az összeg. De nyilvánvalóan ez senkinek semmi köze, mert dolgozik az ember, és tud félretenni, vagy bármilyen befektetéssel tud pénzt keresni. Én úgy gondolom, hogy Európát egy picit Európa változás alatt van, és Európa egy picit egy ilyen átmenő országok együttese lesz, és ennek apropóján a pénzmozgások is elég nagyok, és elég nagy összegek mozgolnak meg napi szinten bankszektorban és bankközi utalásokban. Tehát ez egy nagyon komoly dolog. Nyilvánvalóan nem térnék ki a mai nap illetve az elmúlt egy hónap történéseire, hogy milyen pénzek mozogtak Magyarország és különböző országok kelet vagy nyugat között, de nyilvánvalóan ennek is biztos, hogy olyan folyamata van, amit ellenőrizni kell, és jobb, hogyha átlátják ezt a folyamatot.
Tehát így a pénzmosás kockázatainak a csökkentését is szolgálja?
Én úgy gondolom, hogy az a kockázat is benne van, hogyha valamilyen pénz eltűnik, annak nyoma vész. Ezt így egy picit nyomon lehet követni. Nyilvánvaló lehet okoskodni, akik nem szeretnek dolgozni, azok szeretik a pénzt teljesen másképp mozgatni és a kezükben tartani. És az is munka, hogy valaki ad valamit és eladja drágában, de ezt nyomon kell követni, azután adózni kell, mert minden becsületes állampolgár a nagyvilágban adózik. Nyilvánvalóan vannak lehetőségek, elkerülések, vagy vállalkozóknak vannak kiskapuk, vagy könnyítések. De én úgy gondolom, hogy ez egy sok összetevős folyamat, és mindegyik oldalt meg kell vizsgálni, hogy mindenkinek igaza is legyen, de a törvényhozóknak is legyen igazuk abban, hogy igen, ők is szeretnék látni a működés elvét, és mennyi adót szednek be is. És nyilvánvaló itt a elektronikus pénzeszköznek és az Európa átállása, úgymond elektronikus pénzeszközök, fizetőeszközökre, én úgy gondolom, hogy ez ezt a célt is szolgálja, tehát minél kevesebb készpénzt használni, de Európa e felé tart, én úgy gondolom.
Köszönöm szépen Péter gondolatait, és akkor Istvánnal folytatjuk. Önnek mi a véleménye erről, tehát hogy így mennyire lesz átlátható ez a rendszer, a pénz útja? Jó napot kívánok Istvánnak!
Jó napot kívánok! Nagyon kényelmes ez a kártyás dolog, az, hogy mindent látnak azok, akik ezt irányítják. Van egy kérdésem, ki őrzi az őrzőket? Ki ellenőrzi azokat, akik ezt az egész rendszert irányítják. Példák vannak arra, hogy ez a kártyarendszer egy pillanat alatt megállhat, hogyha mondjuk meg akarják állítani, vagy éppen olyan technikai áramszünet, bármi van. Most a világ, vagy legalábbis azok, akik ezt kitalálták, arra mennek, hogy előbb-utóbb teljesen megszüntessék a pénzt, a készpénzt. De ezáltal teljesen kiszolgáltatottá teszik az embereket. Tervek vannak afelől, hogy az irányban, hogy ha valaki esetlegesen nem szimpatikus a regnáló hatalomnak, akkor azt tudják korlátozni így, ha nincs készpénze. Készpénz nélkül gyakorlatilag vége az embernek, szabadságnak. És ha ezt én úgy látom, mondjuk Magyarország tekintetében, ha rám lenne bízva, egyetlen egy szuperbank lenne, egyetlen egy, ami nem a profitra megy rá, hanem arra, hogy ezt a gazdaság, az egész működtetésnek az olaját, a pénzt, az gyakorlatilag úgy kezelje, hogy az emberek ne, hát tudnám sorolni, hogy egy vállalkozónak milyen, ha befizet, ha kivesz, milyen hasznokat raknak el a bankok, és nem véletlenül vannak ezek a bankszékházak. Egyszerűen gusztustalan, hogy milyen pénzeket szednek be. Tehát még egyszer, egy szuperbanknak kellene lenni, amely nem a profitra megy rá, hanem arra, hogy ez az ország úgy működjön, ahogy annak tényleg erkölcsileg. Mert csak itt a konkrét problémám nekem az erkölcsiséggel van, hogy azok, akik ezt az egészet, rendszert üzemeltetik, és a terveik van, nem erkölcsösek.
István, amiről az előbb beszélt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy ez a digitális euró, tehát hogy egyfajta ez az euró, az nem lesz hasonlítható ahhoz az euróhoz, amit most a kezünkbe vehetünk, hanem ez a kontingens, ami már létezik más államokban, hogy gyakorlatilag meg van határozva, hogy mire fordíthatja, és hogyha a mindennapi életében valamit jogellenesnek ítél a hatalom, akkor gyakorlatilag le is tilthatják ezt a digitális eurót, amit Kínában nyilván ugye yuannak neveznek, tehát hogy igaz ez a CBDC nevű átállás, ami már sok országban létezik, tehát egyfajta ellenőrzést jelent ez a mindennapi életben.
Igen,
gondolom erre utalt.
Még egy olyan mondatom van, tehát ha van egy szellemi ébredés, egy erkölcsi tudati forradalom, akkor nincs bűnözés, akkor nincs az, hogy ki akarom játszani a dolgokat, de akkor én meg is tudok élni normálisan, mert olyan munkahelyen van, ahol meg is fizetnek, megbecsülnek, nem pedig az, hogy ez a kapitalista gondolkodás, hogy mindent maga alá gyűrjön, előbb-utóbb egy kézbe kerüljön minden. Tehát ez nem lehet az emberiségnek egy útja. Egyszerűen ez katasztrófa. Azon kell gondolkodni, hogy mit lehet nekünk a földre le kell hozni azt, ami az idea fent van az égben. Most erről, ha több idő lenne beszélni, akkor teljesen más gondolkodás lenne az emberekben, és nem tévelyegnének, hanem keresnék a választokat, kérdeznének.
Köszönjük szépen István gondolatét, és a hírek előtt még meghallgatjuk annak kedves hallgatónkat is. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Öntös hallgatókat! Hát ez a kérdésről az a véleményem, hogy ez egy kétérű dolog, mert az egyik az, hogy nyilván a polgárokat korlátozza, biztos mindenki emlékszik még arra, amikor a járvány idején Kanadában például azon kamionsofőrök, akik nem voltak hajlandók magukat beoltatni, azoknak így eletiltották a bankszámláját. Na most ez megjelent a hírekben. Én véletlenül egy magyartól, aki ott élt, megtudtam, rákérdeztem, és azt mondta, igen, hogy ez valóban így történt. Most képzeljük el, hogy egy kamionsofőr, aki több ezer kilométert levezetett hazamegy, és éhes, és enne valami finom, hogy Isten megint egy sört, és egyszer nem tudja használni a bankszámláját. Tehát ez, tehát egy ilyen vagy emlékszem a hírekben megjelent az például a Anglia miniszterelnök az a indiai származású, ez a hírekben ezt ellenőrizünk nyilván, hogy nem tudom, ki tudja, hogy ez valóban így volt, de hírekben jelent meg, akár a rádió is, ha jól emlékszem, bemondta, hogy ha bármilyen fegyveres kapcsolatosra kerülne sor, és mondjuk az emberek nem akarnának abban részt venni, akkor mondjuk egy lehetőség, hogy letiltják a szakszámlájukat. Szóval ez a két eset jutott az eszembe. A mérleg másik oldalán meg azért csak ott van az, hogy ha ellenőrizhetetlenül tudnak pénzeket utalni, vagy pénzeket mozgatni. Ugye két pénzt gyakorlatilag ellenőrizhetetlenül lehet mozgatni, és azt, hogy mindenféle dolgokra is fel lehet használni. Hát ilyenkor szokták felhozni a terrorizmus elleni védelmet például. De én még emlékszem a 90-es években, amikor még ez a bankszáma dolog még nem volt ilyen mértékben elterjedve, mint most, hogy ott is ugye hát azért voltak ennyi szóval furcsa esetek, és azért azokat is többnyire ugye hát készpénzzel bonyolították le. Tehát mindenféleképpen van, tehát két oldalú a dolog.
Igen, és itt két dologról is beszélünk, tehát egyrészt a pénz útja, a másik pedig ez a fajta ideológiai háttér, ami már működik, hogy nem lesz pénzed, de legalább boldog leszel, tehát kapsz egy kontingenst, ugye ez ennek a CBDC-nek a lényege, a digitális eurónak, hogy megvan egy bizonyos kontingens, és azért úgy kell viselkedni, hogy nem veszünk részt különböző tüntetéseken, mármint a világ különböző országaiban, lásd Kanada vagy Kína, és ha nem vesszük föl az oltást, akkor gyakorlatilag nem tudunk tankolni. Erre is volt példa. Tehát ez politikai fegyver is lehet, mert Németországban azt hiszem, hogy az AfD egyik tagja nem tudott tankolni, mert a hatalom alkotmányellenesnek ítélte a működését, a megnyilvánulásait. Tehát gyakorlatilag mi az a totális ellenőrzés, és mi az a valódi dolog, amikor arról beszélünk, hogy a pénzmosás kockázatainak a csökkentése. Tehát igen, ezekről is
nyilván, hogy ezt nagyon erősen le kellene szabályozni. Most én nem tudom, még egy gondolatot, ha megengednek, hogy Dunával kapcsolatosan, hogy igen, ott tudjuk, hogy a nettől kezdve, és minden egyéb. De korlátozás, de én csak egyetlen egy gondolat úgy átment a fejemen, hogy hatalmas ország, hatalmas népességgel, és valahogy azt egybe kell tartani, tehát, hogy kormányzati szinten is egy ilyen hatalmas országnak a közel másfél vagy 1,4 milliárd embert, ott úgy egyensúlyba tartani, hogy szóval ezek is nagyon izgalmas kérdések.
Ezekről is beszélgetünk hamarosan. Vendégünkkel Máté Réka Zsuzsannával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójával és hallgatóinkkal. De most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Szlotta Judit.
Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, 9 sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, lakossági veszélyeztetés nincs. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Ma délután ismét teljes hosszában használható az újpesti vasúti híd, gyalogos és kerékpár útja. A Budapest Közút ZRT közölte, hogy befejeződött a híd északi járdájának javítása. Az átkelő ismét zavartalanul és biztonságosan használható. Országszerte erős a forgalom az ünnepi hétvége miatt. Az M7-es autópályán a Balaton felé, az M1-es és M3-as és az M5-ös autópályán mindkét irányba, és az M0-as autóúton a főbb csomópontok közelében kell telített sávokon autózni, helyenként áll a kocsisor. Napos, nyárias, meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok valószínű.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mai témáink a következők. Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénzforgalmat jövő nyártól, és hallott arról, hogy csak az agrárszakmai szervezet felszólítására és az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány, és bejelentette, hogy visszaállítja az ukrán élelmiszerimport tilalmát? A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. És itt van vendégünk, Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön szerint tehát itt, amiről beszéltünk, hogy jövő év júliusában életbe lép az új uniós szabályozás, amely korlátozza a készpénzforgalmat az üzleti életben, ez valóban a pénzmosás elleni küzdelem eszköze is lehet, vagy egyáltalán az lesz?
Ezt én nem tudom eldönteni, hogy az lesz-e, de mindenképpen lehet. Tehát ugye a jogszabály tervezet szerint, bocsánat, jogszabály szerint, mert ezt már elfogadták, csak még nem léptették hatályba, 10 000 euró feletti összegeket nem lehet most már így, nem lehet majd jövő nyártól készpénzben kifizetni. Akkor, hogyha egy egyén szeretne mondjuk egy üzlettől vásárolni valamit, vagy két üzleti partner egymás közötti hát tranzakcióját nem lehet majd készpénzben végezni. Amennyire ez minket, egyéneket érdekel, és ahol a korrupció, illetve a pénzmosás így bejöhet, ennek van valóban egy ilyen vetülete, hiszen nagyon gyakori, látható az, hogy bizonyos nagyobb összegek készpénzben cserélnek gazdát. Nem biztos, hogy ez lesz majd az a jogszabály, amely ezt teljes mértékben ki fogja tudni védeni, de mindenképpen az az egyik célja, és szerintem hozzá fog járulni, hogy az ilyen gazdasági szürke zónákat valamennyire fehérítse. Ugyanakkor lesz ennek olyan oldala is, hogy azok a hatalmas nagy eszközök, amelyek eddig is pénz nélkül és nyom nélkül cseréltek gazdát, azok hát
ezután is
ezt fogják megoldani valahogy. Érdemes itt még azt egy másik jogszabály tervezetet is figyelembe venni, amelyik a digitális euró bevezetését ösztönzi. Ez még csak egy tervezet, tehát ezt még nem fogadták el. Ennek az lenne a lényege, hogy és a két jogszabálycsomag együtt szabályozná majd a készpénzforgalmát és a gazdaság alakulását. Nem tudom, hogy erről van-e időnk beszélni. Tehát a digitális euró bevezetésének az lenne a lényege, hogy egy ilyen digitális pénztárca létezne, amelynek nem lenne egy kereskedelmi banknál egy számlája, hanem mint ahogy már most léteznek különböző digitális pénztárcák, az a digitális pénztárca például az Európai Központi Banknál lenne. Ennek a megoldás háttér ötlete az, hogy a jelenlegi hitelkártyák, amelyeket mi itt Európában használunk, elsősorban amerikai szervereken keresztül, amerikai szoftvereken, amerikai megoldásokon keresztül működnek. És különböző háborúk során lehetett látni azt, hogy a pénzügyi tranzakciókat ilyen fegyverként tudták használni országok egymás ellen. Most az Európai Központi Bank digitális pénztárcájának megoldása mögött az a gondolat rejlik, hogy legyen ebben a tekintetben az euró, mint valuta teljesen független az USA használatától. Tehát egyfajta biztonságot tudna adni az Európának.
Ez egy ilyen kontingens lenne ez a digitális euró? Vagy a kettő, tehát hogy függ össze? Tehát a hagyományos készpénzforgalmat váltaná ki?
Tulajdonképpen idővel szinte teljes mértékben kiváltaná a teljes készpénzforgalmat.
Tehát itt soroltunk különböző példákat Kanadából, vagy Kínából, vagy azt hiszem Szingapurban is hasonló van, hogy mindenkinek egyféle kontingense lenne, és azzal rendelkezhet, tehát hogy ezen túl, tehát ez egy kicsit olyan disztópikus világ, hogy akkor azzal lehetne gazdálkodni, amit központilag adnak arra a számlára?
Hát ez így túlzás, tehát a jogszabályok nem egészen így fogalmaznak. Tehát mindenkinek lenne egy digitális pénztárcája, amin egy maximális összeg van, tehát azon nem érdemes takarékoskodni, nem érdemes ott félretenni a pénzt, tehát az tényleg csak arra használnák az elképzelések szerint az egyének, hogy így a napi életet menedzseljük. Tehát hogyha elmegyünk mondjuk számlákat fizetni, vagy élelmiszert fizetni, vagy valami mást, akkor azt használjuk. Ha meg akarunk takarítani, arra teljesen más pénzügyi eszközök és szerkezetekre lesz szükség. Hogyha fizetni akarunk az az összeg felett, ami ezen a digitális pénztárcán megvan, tehát ez a 3000 euró feletti összeg, na akkor már egy másik zsebbe kellene nyúlni.
Akkor jó, hogyha mind a kettő megmarad, mert tulajdonképpen itt, amikről beszéltünk, ott csak a digitális euró létezik bizonyos országokban már, illetve hát a digitális pénz nem, az euró az nyilván ugye Európára értendő, és akkor folytassuk hallgatóinkkal, de még mielőtt Istvánnal beszélgetnénk, rengeteg üzenet érkezik, azt írja Abigail, hogy szerintem túl drága lett a pénznyomtatás, tárolás, kiadás, ezért akarnak rátérni a digitális pénz mozgásra, nem jöttek rá, hogy lehet a pénzkiadást finanszírozhatóvá tenni. Másik hallgatónk, Zoltán Jászárokszállásról azt írja, én nem szeretem a bankkártyás fizetést, mert minden pénzbe kerül. Az idős nyugdíjasok, akik nem értenek a bankkártyához, azok vajon hogyan veszik fel a nyugdíjukat? Teszi fel a kérdést, kedves hallgatónk. Azt írja a másik hallgatónk, a világ egyre inkább egy Jurassic Park, minden digitálisan van nyilvántartva, egy óriási áramszünet, vagy egy szándékos beletrólkodás, és minden eltűnik, nem jó annyira mindent egy lapra tenni. És akkor István, kedves hallgatónk, itt van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát azt szeretném már, hogy meddig megemlítették, vagy volt szó róla, hogy a kontrollálás, miatt az Utópia című film pont erről szól, kontrolló, hogy meg akarják szüntetni a készpénzt, és a CBDC meg a digitális euró, de világszerte azért akarják minél hamarabb, úgy mondom 2030-ig bevezetni a digitális eurót, vagy az euróhoz csatlakozni, és már nem a papír alapú, hanem a digitális lesz minden világszerte, és ez a kontroll felé nem jó felemenyünk, de még a másik, hogy ezért is volt a Covid-oltás, hogy az öregeket kiszórják, és a fiatalok már fogják a digitalizációt tudni kezelni, hogy e-bank, meg stb., meg digitálisan az arcfelismerés, stb., mert az idősek ehhez nincsenek hozzászokva, mert a postás viszi házhoz a nyugdíjt, meg egyebek, csak már most annyira digitalizálunk, hogy már rendelést is leadni, például Tesco, stb., és akkor már házhoz kiszállítják, be se kell menni, ki se kell a házból mozdulnunk, annyira bedigitalizálnak bennünket egyszerűen, hogy minden digitális legyen, hogy már házból ki se kell menni, home office, stb., már minden erről szól az új világrend való felé, menet elfelé, és hát ez szerintem nem jó. Én mindig csak a készpénzt használom, 1%, mikor nincs nálam annyi, vagy valami hirtelen, hogyha netalántán végszükség a bankkártya, de mindig készpénzt használok. Ez jó lenne az embereknek, úgymond tudatosulna az elméjükbe, hogy csak a jó, nem egyszerű a mai világban, én megmondom, mert az apró, hogy vissza, sokan mondják, hát az apró csörögjön a zsebemben, meg a papír, meg vagy van nálam annyi pénz, vagy nincs. Ez igaz valamilyen szinten, de akkor utána nem kell siránkozni, hogyha bedigitalizálnak, hogy nem mehet ide, vagy nem mehet oda, mint a kanadai rendszer, ahogy ön is említette, stb. Stb. Tüntetés, vagy bármi, tankolás, vagy akármi, akkor, vagy nyaralás, bármi, meg ha van egy áramszünet, akkor off van, akkor nem tud menni, mert volt itt Magyarországon is például, hogy az OTP-nél hogy lekapcsolták, és nem tudtak fizetni, ott álltok a kasszáknál, nem mondom hol, és akkor várták, hogy legyen áram, mert nem zárult, nem tudta, bezetpakolt a kosarába a terméket, és nem tudta kifizetni, nem volt nála 20-30 ezer forint készpénz, csak 1-2 ezer forint. Úgyhogy azért mondom, inkább a KP, én ennyit szerettem volna hozzászólni.
Köszönöm szépen István gondolatait, és tényleg a tudatos pénzhasználat még mindig abba az irányba megy, hogy bármikor lehet egy digitális off, tehát kikapcsolás, és akkor tulajdonképpen nem véletlenül mondják azt, hogy egy bevásárlás ára azért legyen készpénz formájában is a zsebünkbe, tehát olyan gyorsan, ahogy mondjuk esetleg a bankszektor, vagy az unió, vagy az a fölött álló pénzügyi érdekek gondolják, azért ez nem olyan egyszerű dolog, tehát nem véletlenül válaszreagálásként több ország is a készpénz használatot azt alkotmányba írta, illetve törvénybe foglalta.
Hát igen, csak hogy az Európai Unió jogszabálya az tulajdonképpen fölülírja az országok alkotmányát. Tehát az a jogszabály, amelyet elfogadott az Európai Unió, az fölül fogja írni Magyarország alkotmányát, jelenlegi alkotmányát. Nem tudjuk, hogy tehát most már szó van ugye új alkotmányozási folyamatról, nem tudjuk, hogy ez hogyan alakul. Az új kormány ugye amúgy is azt jelentette ki, hogy ő nem fogja gátolni az Európai Unió működését. Tehát ez szerintem ilyen szempontból nem fog gátot okozni senkinek. Ami viszont itt a hallgatóktól elhangzott, ott vannak tényleg nagyon sok jogos aggály merül fel, tehát ilyen az, hogy az idősek hogyan fogják ezt megszokni. Például ez is egy nagyon jogos aggály, hogy mi van akkor, hogyha valaki tényleg beletrólkodik a rendszerben, vagy elmegy a villany, vagy az internet. Azért erre már gondoltak a platform kitalálói, és fog létezni egy úgynevezett offline fizetési mechanizmus is, amely bizonyos összegeket, tehát néhány vásárlást azért lehetővé tesz bizonyos ideig, remélhetőleg az idő alatt majd megoldódik az áramszünet, vagy az internet kimaradás. Én azért nem gondolom azt, hogy annyira disztopikus világban élünk, hogy az oltások és a digitalizálás azért ilyen szinten összefüggnének. Tehát én nem hiszem, hogy és szeretném ezt kihangsúlyozni, én nem hiszem, hogy az oltások valóban azért voltak, hogy ahogy az előző hallgató mondta, kiszórják az időseket. Tehát az én családomban is elhunyt konkrétan édesapám, ő konkrétan azért, mert nem adta be magának az oltást.
Igen, tehát csak arra utaltak különböző közgazdászok is a más egyéb ilyen podcastokban, hogy gyakorlatilag ez a CBDC lehet egyfajta fegyver is, hogy a rendtartásra, hát nyilván nem polgári demokráciákban, hanem olyan helyeken, ahol a totális ellenőrzés az nagyon fontos a politikai akarat végrehajtása érdekében is.
Igen, ez is egy nagyon jogos aggály, tehát ez tény, hogy minden pénz mozgásunkról látni fognak valahol létező platformon. Nem tudom, hogy például Marika néni vásárlásait egyáltalán fogja valaki figyelni, vagy nem, de hogyha egy olyan személy van, akit okkal gyanúsítanak meg valamilyen bűncselekmény elkövetésével, akkor már most lehallgatják a telefonját, már most tudják követni a digitális új lenyomatát, tehát könnyebb lesz mondjuk a terroristákat, könnyebb lesz mondjuk a különböző a terrorizmussal megvádolt személyeket figyelni. Ez jogos kérdéseket vet fel. Én úgy gondolom, hogy az, aki legálisan végzi a tevékenységét, annak nincsen különösebben aggodalma. Ugyanakkor meg itt azért érdemes például a kínai a társadalmi credit score-t kiemelni, ahol, ahogy ön is, szerkesztő úr említette, létezik az a fegyelem, és az a fegyelmi eszköz, ami össze van kapcsolva a bankszámlához való hozzáféréssel. Tehát én nagyon remélem, hogy az Európai Unió nem tanul a kínai kommunista pártól, és nem azt a modellt akarja bevezetni.
Mi a véleménye mindenről Csabának? Jó napot kívánok!
Jó napot, Fónyát Csaba. Hát, hogy reflektáljak a hölgynek a mondandójára, sajnos azt, hogy ki a terrorista, vagy ki a bűnöző, az bármikor változhat egyrészt. Tehát ezt bármikor egy állam, vagy akárki meghatározhatja, úgyhogy hogy tud vásárolni, hogy nem tud vásárolni, ezt így előre megmondani meg. Ez csak feltételezés. Én mellette vagyok annak a digitális pénzeknek, de egy kicsit helyre kell tenni dolgokat. Például megkapják a segélyt, és küldik alkoholra, és nem a kenyeret vesznek belőle maguknak. Ez nagyon jó, hogy akkor az illető csak és kizárólag élelmiszert vehet, és nem alkoholt. De biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni a kiskaput, úgyhogy mindenki, aki akarja, megtalálja a kiskaput. Viszont, hogy a pénzek között, hogy helyre tegyük néhány dolgot. Egyrészt van a készpénz. Van a virtuális pénz, ami ugye ismerünk a bankkártyán, van a 80-as évek óta. Ennek az a fantasztikus jellemzője, hogy ki lehet adni 5-10-20 embernek is. Tehát, hogyha oda mennénk a bankhoz, kivennénk, akkor ugye csődbe menne a bank. Készpénz ugye mindig csak egy embernél lehet. A digitális pénz szintén mindig csak egy embernél lehet. Vagy nálad, vagy nálam, és így nem tud csődbe menni, hogy úgy mondjam, a kibocsátó. De ott van egy hatalmas különbség, mert két digitális pénz létezik. Az egyik a decentralizált, a másik meg a centralizált. A centralizált azt, amit mindenféleképpen akarnak nyomni mindenkire. Ez a digitális dollár, digitális euró, stb. És ezt úgy programoznák, ahogy nekik tetszik. Viszont van a kriptovaluta, ami ugyanazzal a módszerrel készül, mint a digitális dollár is, mondjuk, mint a bitcoin, csak ott nincsen központosított hatalom mögötte. És éppen ezért én azt vallom, hogy a készpénz a bitcoin vagy egy decentralizált valuta fogja felváltani, és ugyanúgy lehet vele fizetni majd, és arra is el fogják majd mondani, hogy a bűnözők, stb. De hát bármire rá lehet mondani, hogy maga bűnöző, vagy hogy a bűnözők használják. A kocsikat is használják bűnözők, mégse akarjuk a kocsikat az utakról levenni.
Igen, köszönöm szépen. Hát itt fölmerül az a kérdés is, hogy mondjuk egy ilyen pénzmosás gyanú esetén a pénz eredetét kellene vizsgálni tulajdonképpen. Tehát ez egy fontos dolog, nem?
Hát én nem vagyok bűnüldöző vagy bűnmegelőző hatóság tagja, és nem látok rá pontosan arra, hogy hogyan működnek. Az én szerint, ilyen jellegű tudásom szerint, amikor valakitről feltételezik, hogy bűnöző vagy terrorista vagy valami, de még nincsen bizonyíték, akkor nézik a körülötte lévő egyéneket és a pénzmozgásokat. És a pénzmozgásokból, illetve kikivel milyen gyakran kommunikál, abból tudnak levonni következtetéseket, hogy az X személy, aki gyakorta utal az Y személynek mondjuk Afganisztánban, az valamilyen rokona is hazaküldi a fizetése egy részét, és eltartja a családját, vagy más célra használják azt a pénzt.
Igen, tehát itt fontos azt ketté választani, hallgatóink is írják, hogy, hogy egyrészt a pénzmosás kockázatainak a csökkentés, ez egy nagyon fontos dolog, viszont hogy ne legyen ez a fajta digitális ellenőrzés a fegyelmezés eszköze.
Igen, hát ez ugye elsősorban, és a hallgató nagyon helyesen jegyezte meg, hogy itt, hogyha ez decentralizált, akkor ennek sokkal nagyobb lehetősége van, és sokkal több kontrollja van az állampolgároknak e fölött. Ha viszont centralizált, mint ahogy tervezik, és igenis így tervezik az Európai Unióban, akkor nehogy Isten, ezzel akár vissza is lehet élni. Bízunk abban, hogy az Európai Unió olyan szereplők lesznek, és olyan politikusok lesznek, akik nem akarnak ezzel visszaélni, ha meg visszaélnének, akkor leváltjuk őket.
Köszönöm szépen, és akkor Lászlót még meghallgatjuk a témánk zárásaként. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Először is volt egy SMS, arra szeretnék reagálni, írta egy hölgy, hogy a készpénz előállítása és kezelése, hogy milyen költségekkel jár, és hogy azt csökkenteni akarják a bankok, illetve az állami szervek. Hát megjegyzem, és azt mondtam is, hogy hát a digitális pénznek is van kezelési költsége a szervereken, illetve a számláknak a tárolása, az nem kis energiát emészt föl óriási szervereken, Indiától kezdve, most már nem utopisztikus sci-fi filmekben látható, hogy víz alatti hűtőrendszereket használva üzemeltetik, és komoly nagyvárosoknak az energia szükségletének megfelelő áramot, energiát emészt fel. Tehát az se kerül ingyen, a digitális pénzbe kerül. Ez az egyik fele. A másik, amit szerettem volna hozzászólni a témához, hogy az a fajta használat, amit be akarnak vezetni, hogy nekem legyen egy virtuális pénzem, arra azt gondolom, hogy mi itt Európában, Magyarországon, a volt szocialista országokban a kapitalista életmód hiányában nem voltunk felkészülve arra például, hogy a hitelkártya használatra. És mivel nem látom, hogy mit költök, ezért túlköltek ezek, egy adósságspirálba kerülhetek, vagy akár elveszíthetek mindent. Tehát ez a veszély is benne van számomra.
Tehát ez már egy kicsit a pénzügyi kultúra felé vezet, hogy akkor mennyire vagyunk képesek ezekre a dolgokra. Nagyon szépen köszönöm Lászlónak, és záró gondolatot még hagyj kérjek Zsuzsánnától, hogy gyakorlatilag itt most sok hallgatónk is utal erre, hogy mi a fontosabb, tehát a polgároknak a szabadsága, vagy a bankok érdeke ebből a szempontból, tehát egy ilyen uniós szabályozás esetében. Van-e valamilyen egyensúly, vagy megteremthető-e? Hogy látja?
Tehát azt fontos tudni, hogy az Európai Unió narratívája szerint azért jött létre, hogy az Európai Uniós polgároknak békét és jólétet biztosítson. Ennek az ötletét viszont az egykori osztrák-magyar monarchia vámuniójából vették, és ezt terjesztették ki tulajdonképpen olyan hatalmak, amelyek érdekeltek voltak abban, hogy az internacionális és a transnacionális vállalatok jól működjenek. Tehát az Európai Unió alapjait a gazdasági érdekek határozzák meg. Ezzel mi is jól tudunk járni, hogyha megfelelően tudjuk kontrollálni a szereplőket, akik vezetik az Európai Uniót. Van benne lehetőség arra, hogy kontrolláljuk, de hogyha nem kontrolláljuk, akkor a pénz fog nyerni.
Köszönöm szépen Máté Réka Zsuzsannának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatójának, hogy itt volt a műsor vendégeként.
Jó napot, Magyarország!
5 perc múlva 5 óra, második témánkkal folytatjuk. Az Agrárkamara felszólítására, valamint az ellenzéki pártok figyelmeztetésére az új agrárminiszter közölte, hogy visszaállítják az ukrán élelmiszerekre vonatkozó importtilalmat. A veszélyhelyzeti intézkedések hatálya lejárt, így újra jöhetnek ukrán gabona és hús szállítmányok Magyarországra. Erről beszélt az Agrárkamara alelnöke Csetibor András csütörtök reggel a Kossuth Rádióban. Rövid részlet következik, a riporter Kakukker Tamás.
2022-ben, amikor ugye a orosz-ukrán háború kitört, akkor úgynevezett szolidaritási folyosókon keresztül engedték volna keresztül Európán az ukrán gabonát, tojást, baromfit és minden egyéb mást. Hát a következménye az lett, hogy a kereskedők nyilván költséges spórolva itt lepakoltak mindent Kelet-Európában, nem vitték tovább, mert nyilván az költsége járt volna számukra. És gyakorlatilag abban az évben, 2022-ben történelmi asszály idején, amikor a piac logikája szerint az áraknak emelkedni kellett volna a felvásárlási áraknak, abban az időszakban az ukrán import miatt töredékére zuhantak be a felvásárlási árak. Ha nincs a Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia részéről tett egyoldalú határleállítás, tehát a behozatalnak a leállítása, importtilalom, hívjuk így, akkor azt gondolom, hogy tömeges csőrökhöz vezetett volna ez a helyzet. A veszélyhelyzet most véget ért, az új országgyűlés nem emelte törvényerőre ezt a régi rendeletet, ezzel megszűnt valóban a tilalom. Mi a leghatározottabban kértük a gazdatársadalom képviseletében, hogy ezt emeljék törvényerőre. Nagyon bízunk benne, hogy fogja látni a helyzetet az új kormány is. Azt látni kell, hogy ez a kérdés, ez politikai pártoktól politikán felülálló kérdés, ez a magyar mezőgazdaság túléléséről szól.
Ráadásul élelmiszerbiztonsági vonatkozásai is vannak, hiszen vannak tapasztalatok a korábban beérkezett termékekkel.
És ez nem csak az ukránokkal, hanem a brazilokkal vagy a marokkói termékekkel szemben is fennáll. Itt van egy kettős mérce. Európában sokkal szigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályok vannak. Nyilván ez hasznos a gazdának is, mert ezért cserébe támogatást kapunk, és nyilván a leghasznosabb a fogyasztónak is, mert tudja, hogy mit fogyaszt. Most ettől függetlenül, hogy ezen túl, ugye jöhet most már Brazíliából, Ukrajnából és Marokkóból is, szinte ellenőrzés nélkül az élelmiszer, és nagyon fontos.
Bármi? Most már, ugye? Mert ez egy 20-as lista.
Nincs semmilyen korlátozás. Egyedül az maradt meg a korábbi szabályozásból, hogy bárhonnan jön az import élelmiszer, egy bejelentési kötelezettség van, agrártermékről beszélünk, egy bejelentési kötelezettség van, de nincs akadálya az importnak, és hát nyilván ez ennek, tudni kell, hogy ennek a jelentős része a vendéglátásba, a hústermékek és a feldolgozóiparba fog bekerülni, ez ugyanezt történik Nyugat-Európában is, és nyilván a fogyasztó, mivel a termék címkéjén egy liszt, vagy egy holland sonkának, vagy egy spanyol sonkának a címkéjén nem az van feltüntetve, hogy honnan származik az alapanyag, hanem hogy a feldolgozás helye Európában történt, a fogyasztó gyakorlatilag nem fog tisztán látni, hogy pontosan mit is fogyaszt. Közétkeztetésben napi szinten 2 millió ember étkezik. Tudni kell, hogy az közétkeztetés közbeszerzési alapon történik, tehát a legolcsóbb ára a meghatározó. Ebből a szempontból a gyerekeinket, az időseinket, a betegeinket jelentős részben nem magyar termékkel etetjük. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképp lépni kell, ezt már korábbi években is hangoztattuk, és most sem veszünk vissza ebből a kommunikációnkból, mert egyértelműen ez egy piaci lehetőség lenne a termelőknek is, a magyar termelőknek is. Másrészt azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy egészséges élelmiszerekkel kell ellátni a gyerekeinket, a betegeinket.
Cseh Tibor András, a Magosz alelnöke mondta mindezt a Jó reggelt Magyarországban. Az új agrárminiszter közölte, visszaállítják az ukrán élelmiszerekre vonatkozó importtilalmat. Ezzel folytatjuk az 5 órai hírek után, várjuk véleményeiket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Magyarország, Juhász Zsoltán.
5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Szlotta Judit.
Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata, valamint egy életveszélyes, 4 súlyos és 4 könnyebb sérültje van. A katasztrófa védelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL a kormány szakértőivel együtt is kivizsgálja az ügyet. A független jegybankok közti együttműködés az európai pénzügyi stabilitás alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Az elmúlt év eredménye, hogy a hazai inflációt sikerült mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig tartósan 360 forint alá erősödött. Hozzátette, az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Az Európai Unió módosította szankciós keretét, hogy büntető intézkedéseket vezethessen be a Hormuzi szorosban a hajózás szabadságát akadályozókkal szemben. Az EU tanácsa közölte, Iránnak a Hormuzi szoroson áthaladó hajókkal szembeni intézkedései ellentétesek a nemzetközi joggal, ezért ezekre válaszul az Unió mostantól korlátozásokat vezethet be. A szankciók a többi közt utazási korlátozásokat, illetve uniós bankokban tárolt vagyonok befagyasztását jelentik. Az ukrán erők újabb mélységi csapást hajtottak végre, ezúttal az oroszországi Jaroszlávban lévő olajfinomítót vették célba. A létesítmény mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint csapásokat mértek Ukrajna orosz megszállás alatti területein lévő létesítmények ellen is. Jövő héten folytatódnak a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos ukrán-magyar szakértői konzultációk. Magyar Péter tegnap a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, amint az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek, Magyarország kész támogatni Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot, ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbizatás időtartamát. A KDNP aláírásgyűjtést kezd az alaptörvény módosítása ellen, amellyel kitörölnék az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, közölte a KDNP frakcióvezetője a Facebook oldalán közzétett videóban. Rétvári Bence elmondta, a petíciót online a petíció.kdnp.hu címen lehet támogatni. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke holnap a csíksomjói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Napos nyárias, meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő.
Műsor ajánlott.
Birkanyírás bemutató, őrlés, szitálás, élmények a Kovász játszóházban. Régi kutak, különös emlékek, a Kócskanzen kincsei. Társastánc és grafikus növendékek, tánclépésben a művészet ösvényein. Parfümös üvegbábok és mesék a fésülködő asztal fiókjából. Turkeve érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután, 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
Pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli.
Hívjuk bátran a lelket, adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a Teremtő Istennel, itt találkozhasson.
A közösségépítés a belső lelki erő és az elhivatottság pünkösdi üzenete. Pünköst hétfőn 16:30 után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
5:06, gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy az agrárszakmai szervezetek felszólítása és az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány, és visszaállítja az ukrán élelmiszerimport tilalmát. Mi erről a véleményük? És mivel ehhez a témánkhoz is sokan szeretnének még hozzászólni a rendelkezésre álló időben, így hallgassuk meg következő hallgatónkat. Miklós van a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Zsolt, üdvözlök mindenkit, aki hallgatja a műsort. Hát én, mint mezőségi vállalkozó, el vagyok szörnyűködve, ennek addig nem lesz vége, ennek az ukrán terménykérdésnek, amíg a magyar mezőség össze nem omlik. Nagyon egyszerű a történet, addig is jött az ukrán termény, és azután is jönni fog. Az csak egy duma volt, hogy nem engedjük. Saját szememmel látom, mikor jön az ukrán kamion, és pakolják le, nekem ne papoljanak, ez végigjött. Én nem vagyok nagy termelő, 70 hektárom van. De a háború megkezdése óta én 50 milliót buktam ezen a háborún, és ezt sokan nem értik meg, egy pár szóval gyorsan elmondom. A háború megkezdése előtti utolsó éven 25 000-ért vették meg a szójámat, tavaly össze állattam 15 000-ért, a tavasszal tavalyit állattam 16-ért. Ugyanazok, most azon rukkolok, itt van 120 tonna buzám, hogy egyáltalán elviszik-e.
Most itt akkor több dolgot tisztázunk, tehát itt a szomszédos országokkal együtt Magyarország is összefogott, hogy ne jöhessenek be ukrán termékek Magyarországra, tehát akkor hogy tudtak bejönni, hiszen ezek a termékek sajnos más helyet kerestek maguknak, tehát például a legnagyobb fölvásárló az Spanyolország meg Franciaország volt.
Zsolt, eddig is jöttek folyamatosan a szállítmányok. Eddig is. Nekem hiába mond akárki akármit, a saját szememmel látom, az ukrán kamionról pakolják le a termét, nekem nehogy valaki megmagyarázza, hogy nem jön. Jön. De azután is jönni fog. Már gyakorlatilag az Unió nem fogja megengedni, hogy megtiltsuk. Nem fogja megengedni. És addig ennek nem lesz vége, még össze nem omlik az ágazat. Csak egy a probléma, ha ez a magyar mezőség összeomlik, az azt jelenti, lakosság 30%-a emelt kutyát dobálni, már mindenkit érinteni fog. Már gyakorlatilag az input anyag előállításával kapcsolatban a lakosság 30%-át fogja munkanélkülvé tenni. Én ma azon a ponton vagyok, Zsolt, hogy az ősszel vedek saját célra 8-10 hektár buzát, meg egy 10 hektár megszántunk kukoricára, több űrás sem marad. A nulláért, a mínuszért nem fogok dolgozni.
Tehát itt azért inkább az asszály, ami kockázatot jelenthet szerintem ebből a szempontból, ha már a kukoricát és jelen esetben a búzát is mondja, hiszen az őszivetésű növények, tehát ilyen még nem nagyon volt, hogy igencsak rossz állapotban vannak, de szerencsére azért még így is a kukoricából meg lesz az ország kenyér ellátása, illetve búzából, de a kukoricából is lesz annyi, hogy elég legyen az ország ellátása. Egyébként Szlovákiából meg Lengyelországból sokkal több kukorica érkezik, tehát mégiscsak így a szomszédból azért nem GMO-s, hanem tiszta alapanyagok érkeznek hozzánk, Ukrajnából pedig összességében azért nem, bár Miklós kedves hallgatónk ezt másként látja. És akkor folytassuk Istvánnal, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, önöket is. Hát az a helyzet, hogy sajnos Az előttem felszólalóban csak egyet tudok érteni minden dologba, amit elmond, mert itt Szala megyében ugyanezeket a problémákat látjuk, tehát a itt közelben lévő malmokba is inkább megveszik a 3000 forintos árut, mint hogy ugye 5-6-7000 forintért vennék meg a magyar első osztályú laborát. Na most én, amit a legnagyobb problémának látok, ugye kitudódott, hogy Csernobil környékén a lezárt területeken ugye úgy termelnek gabonák. Csak egyáltalán egy dolgot, amit nem tudunk, hogy azok a gabonák tulajdonképpen hova kerültek és hova szállították őket. Mert teljesen mindegy, hogy csirkébe etették be és utána áthozzák a csirkehúst. Teljesen mindegy, hogy áthozzák gabonaként, takarmányként vagy bármilyen egyéb másként. Tulajdonképpen az ottani atomreaktornál kiszóródott sugárszennyezés, a sugárszennyezett terméket állít elő. És az, hogy most ez előkerült és előjött, ez óriási módon aggaszt bennünket, hogy egyáltalán mi történik, mert ugye itt a vásárlónak arra nincs lehetősége, hogy a zsebében hordja az ellenőző Geiger-művész számlát, vagy bármit, hogy megnézze azt, hogy milyen étel teszik, de egy probléma van, az pedig az a nagy probléma, hogy tulajdonképpen látjuk azt a rengeteg beteg embert, rákosat és egyéb más embereket, akik meg hát a különböző szennyezésektől van a problémájuk.
Hát azért az Unióban elég szigorú az élelmiszer ellenőrzés, Magyarországon meg példaértékűen jó, tehát...
Ez így igaz, csak nem lehet mindent ellenőrizni, nem lehet mindent képtelenség ellenőrizni, amikor olyan mennyiségben jönnek be a kamionok, és sajnos az a gond, hogy a papír mindent elbír. Tehát itt nagyon, nagyon szépen és nagyon első osztályon le van papírozva minden, csak azért látjuk azokat a problémákat, ahol mi itt élünk.
Egyébként az ukrán jövőbeli csatlakozás, hát ezt nem tudjuk mikor lesz, de az Unió előírta, hogy génmódosított terméket nem lehet forgalomba hozni, tehát magyarul génmódosított alapanyag nem kerülhet a földbe, és hát meg kell felelni a különböző uniós előírásoknak, de amiről itt már korábban is beszéltünk, hogy igazából az Unió képes lenne a saját országaiban, meg az egész Unióban ellátni uniós élelmiszerrel az uniós polgárokat. Tehát itt van például ez a Mercosur megállapodás, ami ugye a dél-amerikai országokkal kötetett. Tehát onnan, ahogy erre utalt is Csetibor András, a különböző import élelmiszerek, azok jöhetnek ellenőrizetlenül is az Unióba. Tehát minden tizedik szállítmányt, ha ellenőrzik a hatóságok, ilyen szúrópróbaszerűen. Ez is azért elég kockázatos.
Így van, és ezért problémák ezek a dolgok, és a másik pedig az, hogy tehát a politikai akarat, meg a maga a gazdasági, tehát a tőkének, a profitnak az akarata az egész más, az egy egész más játék, tehát az egyiket a másikat nem lehet összehasonlítani. De sajnos úgy néz ki, hogy a nyugat-európai, tehát az uniós politikai akarat bizonyos fokon igencsak gyanúsan megegyezik a tőkéseknek az akaratával és a tulajdonképpeni rablótőkének az akaratával, és ezért nem érdekli őket, hogy Magyarországon, vagy akár az Európai Unióban is élelmiszer bőrállatok tudnák lenni, és nem szorulnák rá semmilyen olyan termékekre, amik máshol megteremnek. És most itt csak azt tudom mondani, hogy nem képtelenség ellenőrizni ezt a rengeteg szállítmányt. Tehát ilyen nincs egyszerűen, hogy ellenőrizzék. A másik dolog pedig sajnos ezen a téren is ott a korrupció. Tehát tudni kell azt, hogy óriási érdekük, hogy eladják a termékeket, teljesen mindegy, hogy ugyan, de óriási nagy termelők, ugyanez a helyzet a tulajdonképpen dél-amerikai országok termékeivel.
Igen, tehát itt ez a dilemma van, hogy egyrészt az Unió előírja gazdálkodóinak a szigorú termelést, termesztést, tenyésztést, de ugyanakkor ezek a harmadik országokból érkező termékek hát gyakorlatilag a hajóút alatt érnek be, meg érnek meg, és minek köszönhetően az persze idézőjelben a különböző kezeléseknek, meg vegyszereknek, tehát itt a csirkehústól kezdve a különböző élelmiszerekig, és akkor hol van a rövid ellátási lánc, hogy helyezzük be az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében minél közelebbről, tehát itt is ez fölvet nagyon sok dolgot, nem véletlenül voltak természetesen a tüntetések is, emiatt a megállapodás miatt. És akkor még a szűk rendelkezés álló időben Bertalannal is beszélgetünk a témáról, tehát hogy az új agrárminiszter között, hogy visszaállítják az ukrán élelmiszerekre vonatkozó importtilalmat, mi a véleményük erről, illetve Bertalannak mi a véleménye erről. Jó napot kívánok!
Örvet, mikor azt mondják nekem, hogy ennyi hosszú. Én diszkriminatívnak tartom ezt a idézőjelbe tett kitüntetést, megint csak odajuk adunk az ukránokkal szemben. Zelenszkij meghirdette, hogy remélő, hogy az új kormánnyal más lesz a kapcsolat, és bízik a magyarokkal a fordulatban ő is. Erre föl mostan ugye az ellenzéknek a javaslatára, tehát nem is a parlament nagyobb részének, az ellenzéknek, a Fidesznek, meg a MIÉP-nek a javaslatára hozza meg az új kormány a tiltást az ukránokkal szembe. Hát ennek folyamányaképpen szerintem ne számítson a miniszterelnök úr arra, hogy a kárpátaljai magyaroknak a nyelvhasználata tekintetében valami pozitív eredményt fog elérni, amikor most rögtön itten betartásra kerül a sor. Ez mond a kapitalizmusban a tőke és az áru szabad áramlásának, másrészt meg diszkriminatív. Miért kell nekem egyébként is megvennem a drágább gabonát az állataimnak vagy a gazdáknak, amikor az állam nem biztosítja a feltételeket, majd a gabona kereskedő eldönti, hogy milyen gabonát fog venni, és mivel fog kereskedni a gazdáknak, hogy a szarvasmarhának legyen elég kukorica. Az idén valószínűleg megint nem lesz elég kukorica, mert aszály van az alföldön. Ha valamennyi teremés pont esőt kap a kukorica törés ideje, akkor megint elindul a penészesedés rajta, toxikus lesz, már oda sem adhatja az állatoknak, tehát kénytelen lesz külföldön venni, mert a toxikus kukorica majd csak etanol gyártására lesz alkalmas az autókba. Tehát én nem értem ezt a gátlást, megint csak elfogadhatom. Ezért fordult az Unió is a Mercosur országokhoz, mert az Unióban nem sikerült felvenni a háborús állapotok miatt az ukránokat, akik ugye el tudnák látni a humán és az állat gazdaságokat is kukoricával és búzával. Ezért. Ugyanúgy egyébként itt a feltevés az előző hozzászólásában is, hogy ilyen ökolábnyom meg a szám, a halat, amit a konzervgyári hajó az óceánon dolgoz fel, annak a halnak, annak a szardinának honnan tudja az eredetét, mégis megveszi itthon és megeszi a szardinát.
Igen, a jelölés az egy másik kérdés, arról is lehetne beszélni, hogy hogyan
jelöljük. Én azt mondom, számos hajszálon el lehet ebbe a gondolatkörben indulni, de a génmódosításhoz megint mindenféle nemes termék génmódosulással áll elő. Az, hogy most a mesterségesen történik, vagy természetes módon a génmódosulás, teljesen mindegy, egy a lényeg, hogy nem mérgező és nem eszű. Ez csak egy feltevés, hogy itt a GM most azt valaki mérgezett terméknek tekinti. De miért tekinti mérgezett terméknek?
Nem, tehát hivatalos álláspont ilyen nincs, hogy a GMO-s az mérgezett, tehát ez egy téves út. Köszönöm szépen a gondolataikat és az észrevételeiket. Ma is szép számmal érkeztek természetesen hívások meg üzenetek. Ezt a második témát is szerintem folytatjuk hamarosan, de a mai adás ezzel véget ért. A műsor szerkesztője Nagy Katalin, hangmérnöke Rász Dorottya volt a telefonnál, Meszesen György és Sebők témával fogadta a hívásaikat. Nevükben is elköszön Juhász Zsolt, viszont hallásra.